És akkor belecsapunk abba a sztoriba, amit beharangoztunk itt a műsor elején, hogy beszélgetni fogunk róla. Afrikáról lesz szó, befektetési, pénzügyi, gazdasági szempontból. A vendégünk és segítő társunk ebben a kalandban, Balogh Sándor, a Magyar Afrika Társaság elnöke. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok önöknek és a hallgatóknak is!
Mielőtt nagy mélységében feltárnánk az afrikai kontinens gazdasági helyzetét, egy picit a társaságról beszélgessünk, szerintem többekben megfordul a kérdés, hogy egy Magyar Afrika Társaság az mit tevékenykedik itt kis hazánkban, mi itt a fő feladat?
Azért egy picit visszamennék az időbe. Ugye Afrika ismert volt nálunk a szocializmus évtizedeiben, hisz a szovjet külpolitika ránk való kiosztása néhány afrikai országgal szoros kapcsolattartást engedményezett és eredményezett, ami azt jelenti, hogy néha néhány közép-afrikai hadsereg magyar svájci sapkában harcolt. Azt eredményezte, hogy több tízezer magyar dolgozott különböző afrikai országokban, épített kórházat, bányát, mért föl vízkészleteket, vagy esetleg az Aszuáni gátat, de hogyha megemlítem, hogy Egyiptomban például a motorvonatokat ma is magarinak, vagyis magyarnak hívják, vagy ugyanígy hívják például a focilabdát, magyarként nevezik például Marokkóban. Természetes módon, ugye ez akkor, amikor a szovjeteket kiebrudalta Magyarország, akkor ez a fajta kötelezettségét is megszűnnek tekintette, és Magyarország a világból Európa felé fordult, hisz egyik pillanatról a másikra minden megváltozott, megváltozott az ellenségképe, megváltozott a barátképe, és az európai integrációval voltunk elfoglalva a rendszerváltás első két évtizedében. Természetes módon ezekben erodálódtak azok a kapcsolatrendszerek, amelyek korábban léteztek, hisz létezett nem csak ez a néhány tízezer magyar Afrikában, hanem létezett néhány tízezer afrikai diák Magyarországon, akiknek a kiszolgálása egyfajta üzlet volt annak idején. Professzorok, tanszékek, egyetemek foglalkoztak avval és éltek abból, hogy ezeket az ösztöndíjasokat kiszolgálják. Természetes módon a rendszerváltás után ez is eltűnt, hisz nem volt már igény a trópusi tanszékekre, nem volt igény ezekkel a diákokkal való foglalkozásra, és ezek gyakorlatilag megszűntek, ez a tudás szétszóródott, devalválódott, nem ért már semmit, nem volt rá vevő. Ugye a Magyar Afrika Társaság 2006. augusztusában alakult, 13 olyan itt élő afrikaiból, vagy afrikai, Afrikában korábban szolgáló diplomatából, vagy olyan emberekből, akik Afrika iránt érdeklődtek, többek között olyan professzorokból, akiknek ilyen értelemben korábban az afrikai diákok tanítása volt a célja, és a feladata, és ez megszűnt. Ez alatt a 8 év alatt a Magyar Afrika Társaság, amely akkor még Afrikai Magyar Egyesületként alakult meg, ez alatt a 8 év alatt leginkább azt tűzte ki célul, hogy minden olyat, ami Afrikával kapcsolatos, valamilyen módon fölkaroljon, és hogy a magyar emberekkel 20 év után, mi alatt elfelejtették, hogy Afrika milyen, megismertesse újra Afrikát, megszüntesse azt a sztereotíp képet, hogy Afrika egy nagy fekete kontinens, ahol mindenütt éhezők vagy macsétével egymást kaszabolók élnek, és járványok és egyebek tizedelik a lakosságot, hisz azért a hallgatók, ha belegondolnak, 55 afrikai ország van. Nehéz összehasonlítani mondjuk Tunéziát, ahol rengeteg magyar jár, mondjuk Szváziföldel, vagy Marokkót Dél-Afrikával. Azt kell mondani, hogy ez az 55 ország, 55 kultúra, de nem is annyi, hisz ha csak megemlítem, hogy Szudánban 385 nyelven beszél, 585 törzs, akkor belegondolhatunk abban, hogy vajon milyen színes lehet Afrika.
Igen, pont itt azon gondolkodtam a magyar jelenlét, ugye mérnöki, orvosi jelenlét kapcsán, hogy melyik országokra volt ez inkább jellemző? Tehát az afrikai arab országokra, észak-afrikai országokra, vagy teljesen vegyes volt a kép?
Azért vegyes volt a kép, persze Tunézia, Algéria, Egyiptom, ezek mindig célterületei voltak Magyarországnak. Líbia, ne felejtsük el, Líbiában rengeteg orvos dolgozott, rengeteg kórházat építettünk, de a szubszahari országokban ugyanígy megemlíthetnénk Nigériát, hisz Nigéria 36 szövetségi államának mindegyikében volt például Medicor iroda kirendeltség, ahol 36 ember 36 államnak adott el magyar termékeket, és ez csak egy állam Afrikában, ugyanez megtalálható volt nem csak Afrikában, hanem Dél-Amerikában, Ázsiában is. ezek is sajnos mind eltűntek a rendszerváltás után.
A, nagyon fontos volt, ugye, amikor Afrikáról beszélünk, és ezt ön is említette, hogy hajlamosak vagyunk így ezzel a kontinens névvel egy országként gondolni erre a kontinensre, miközben teljesen más országok vannak, más fejlettségi szinten, más politikai berendezkedéssel, vallási berendezkedéssel, és stb. Hogyan lehet mégis egyként gondolni rá, befektetési terület, vagy kereskedelmi partnerség, vagy valami ilyesmi szempontból?
Én azt gondolom, hogy mi hajlamosak vagyunk nem csak Afrikánál, hanem mondjuk Dél-Amerikánál is ugyanezt gondolni, vagy akár Ázsiánál is, hiába gondolnánk bele, hogy mondjuk a Dubajtól egészen Maláziáig elész széles a skála, vagy Japánig. Én azt gondolom, hogy mi hajlamosak vagyunk így elnagyolni, aztán fölháborodunk, hogy mondjuk Omahában nem tudják megkülönböztetni Budapestet Bukaresttől, ellenben ha föl kellene sorolni mondjuk az 55 afrikai államból legalább 15 darab fővárost, nem biztos, hogy mindenki meg tudná a nevét mondani, de mindegy, mert nem is ez a lényeg, a mi dolgunk, hogy ezt valamilyen módon visszategyük a magát megillető polcra, vagy visszategyük arra a helyre, hogy Afrikát újra elismerjék, hisz Afrika a következő évtizedek gazdasági motorja lesz, és ezt nem csak én mondom, hanem sokkal nagyobb emberek nálam, hisz ha belegondolnak a hallgatók, azért ott közel 1 milliárd ember van, ennek az 1 milliárd embernek még egy csomó mindene nincs. Mint ahogy a magyar embernek nem volt egy csomó minden az 50-es, 60-as, 70-es években, hisz akkor még fával tüzelt bojlerrel fűtöttünk például mi, és úgy csináltunk heti egyszer melegvizet. Nem is gondolkodtunk azon, hogy légkondicionálót szereljünk az irodáinkba, vagy a lakásainkba. A téli gumi fogalmát sem ismertük, ma pedig már nem ismerünk kimenni nélkül az útra. Afrika még ugyanitt áll, Afrikában még a tulajdon nagyon kicsi, van, akinek összesen az a ruhája van, ami rajta van, és ha belegondolunk, hogy 1 milliárd embernek még mindent meg kell majd venni a következő évtizedben, akkor beláthatjuk, hogy 1 milliárd pár zokni, 1 milliárd hajfésű, vagy nem tudom, ha családokra osztom, akkor nem, 400 millió hűtőgép azért még felpörgetheti a gazdaságot a világban.
Oké, bemelegítésnek ennyi, ez lesz a témánk, Afrikáról fogunk beszélgetni. A vendégünk Balogh Sándor, a Magyar Afrika Társaság elnöke, 0630 20 10 909 az SMS számunk, írjatok, kérdezzetek, most pedig muzsikálunk.
Igen, van egy pár olyan zenénk, ami afrikai kötődésű. A Putumayo Records megjelentetett egy jó kis swing válogatás lemezt, Swing Around the World címmel, amelyen az egyik felvétel egy Oscar Peterson feldolgozást a Cool Crooners of Bulawayo nevű zenekar játsza, és hát ez egy legendás dél-afrikai banda, 60-as években zulu gyökerekből táplálkozó Mbakanga zenét játszanak alapvetően, de ezt a swinget szerintem mindenki másként fogja értékelni.
Yeah. vaba, poti sekunde, mam kul akapaleka, mam kul useselende, mam kul balega, balega fa, poti sekunde, mam kul akapaleka, mam kul useselende, mam kul balega, balega fa.
Sokkal könnyebb a macskát kiengedni a zsákból, mint utána visszatenni. Millás reggeli.
Igen, itt a 90.9 Jazzin folytatjuk a Millás reggelit. A vendégünk Balogh Sándor, a Magyar Afrika Társaság elnöke, és hát kicsit átnéztük a múltat, a korábbi kapcsolatunkat Afrikával, és most már rátértünk a jelenbe. Egy picit nézzük át, hogy ez az 55 ország Afrikában hogyan néz ki gazdaságilag. Hol vannak azok a gazdasági erőközpontok, amit például Európában ugye el lehet mondani, hogy Németország, Franciaország a két legnagyobb húzó gazdaság. Afrika hogy néz ki ilyen szempontból?
Hát, azt mindenképpen érdemes lenne megemlíteni, hogy ugye a 2008-as gazdasági válság világította meg nem csak Magyarországon, hanem talán Európa szerte azt, hogy Európán kívül is vannak földrészek, hisz a magyar külkereskedelem 80%-a Európával zajlik, és ennek is 80%-a, tehát körülbelül 64% a német gazdasághoz köti a magyar gazdaságot. Ebben a válságban tűnt föl mind a törvényhozóknak, mind az ország vezetőinek, sőt, akár az üzletembereknek is, hogy van még élet Európán kívül, van amik olyan földrészek, amelyeket nem sújtott annyira a gazdasági válság. Én mindig azt szoktam volt mondani, hogy Afrika észrevételének pillanata az, amikor rádöbbentünk, hogy Európán kívül újra szét kell nézni, és akkor újra kitalálták, hogy milyen jó volt a mi kapcsolatrendszerünk Afrikával, és nem csak Afrikával, hanem különböző helyekkel is. Ugye 2010-ben hangzott el először, hogy a mediterrán medence felé nyitni kell, akkor már az államvezetői is azt mondták, hogy fel kellene keresni azt a több tízezer diákot, aki a tudás megszerzése azért Afrikában sokkal nehezebb, tehát aki diplomás, ott sokkal hamarabb jut előre, és sokkal magasabbra juthat, mint Európában. És ugye ez volt az első kitekintés, ez fejlődött 2011-12-re keleti nyitássá, majd globális nyitássá, most újra keleti nyitássá, és itt vettük észre, hogy Afrikában rengeteg hatalmas potenciál van, rengeteg olyan góc van, rengeteg olyan ország, akik várnak ránk, és rengeteg dolgot lehetne nekik még eladni. Persze itt jött rá egyébként az ország vezetése arra is, hogy állami jelenlét nélkül nagyon nehéz üzletelni, hisz a korábbi magyar üzletek is állami részvétellel, állami felügyelet, vagy állami támogatás alatt folytak. Ugye itt kezdődött ebben az időszakban, amikor elkezdődött ez az Impex nosztalgia, a régi nagy kereskedőházaknak a nosztalgiája, hogy bezzeg akkor mennyi minden volt, ahogy én említettem, hisz csak annak az egy vállalatnak, a Medicornak 36 irodája volt, és ez csak Nigériában volt. És akkor kezdődött ez a kereskedőház építési láz, amely odáig torkolt, hogy ma már, ha jól tudom, a Magyar Nemzeti Kereskedőháznak 28 irodája van a világ különböző részein, és ebből majd 10 darab már Afrika szerte, hisz 2014-ben Szijjártó Péter is kijelentette, hogy ez az év Afrika éve lett. Igaz, ez kicsit áthúzódik 2015-re, hisz nem sikerült minden tervet végrehajtani, de én azt gondolom, hogy Afrika tényleg egy potenciális üzleti gócpont. Erre nem csak én jövök rá, hanem rengeteg olyan más állam is, aki magát Afrika irányába levő kapunak, ajtónak, bejáratnak tekinti. Lett légyen az mondjuk, említem Marokkót, aki természetesen afrikai ország, de hogy az előbbi párbeszédre visszatérjek, Afrika Marokkónál csak 14 kilométerre van Európától, tehát innen, ha innen nézzük az Európai Unióba való integrálódásunk miatt, Afrika a mi déli szomszédunk is. Tehát Marokkó is kapunak tartja magát egész Afrikára, ugyanígy tartja Tunézia Közép-Afrikára, vagy Egyiptom a másik földrészen, de meg kell említsük Dubajt, illetve az öbölmenti országokat, ahol gyakorlatilag az egész afrikai üzleti élet koncentrálódik, és ahol rengeteg olyan konferenciát, fórumot szerveznek, amely Afrika népszerűsítését hivatott szolgálni, hisz ahhoz, hogy az Afrikába menő üzletek, az afrikai befektetések gyökeret verhessenek, és az emberek a világon, és nem csak Magyarországon vagy Európában, elhiggyék, hogy Afrikába érdemes és biztonságos befektetni, azokhoz ki kell alakítani az afrikai államokban azokat a keretrendszereket, amely biztosítja, hogy a befektetők nem veszítik el pénzüket, hisz azért rengeteget a sztereotípiákra visszatérve hallunk arról, hogy háború van, hogy mi lesz a befektetéssel, hogy biztos, hogy ott, ha én bármit csinálok, egy üzemet, egy boltot, egy franchise üzletet, azt nem fogja-e valaki szétverni, elkonfiskálni, vagy bármi egyebet, és rengeteget hallunk arról, hogy ez azért megmételyezi az afrikai befektetéseket. Hogy egy picit elkanyarodjak, azt mondják, Afrika irányába rengeteg segély megy, körülbelül évente olyan 180 milliárd dollár, de egy másik szám, amit kevesebben mondanak, több mint ez, tehát évente körülbelül 200-220 milliárd dollár hoznak ki afrikaiak, amit nem otthon fektetnek be épp ennek a bizonytalanságnak az okán. Tehát egyesek szerint, és én osztom ezt a véleményt, Afrika jövőjét az is megalapozhatná és fejlődését felgyorsíthatná, hogyha csak az afrikaiak által Afrikában megtermelt pénzt Afrikában fektetnék be, és ott nyitnának újabb üzleteket, teremtenének újabb munkahelyeket a helyet, hogy Londonban, New Yorkban, Miami-ban, vagy esetleg Shanghai-ban vásárolnak az afrikaiak befektetéseket.
Ez jó, hogy Shanghai-t említette itt, mert ugye az egyik legnagyobb hír, vagy az, hogy kik azok, akik nagyon nagy potenciált látnak Afrikában, az a kínaiak. Hát az, lehet sokat olvasni, hogy milyen infrastruktúrális beruházásokat hajtanak végre, és hogy mennyire jelen vannak. Tehát, hogy nagy mozgás van kínai részről Afrikában, és ilyenkor az emberben az merül fel, hogy oké, kockázatos lehet bizonyos tekintetben a befektetés, de látszik az érdeklődés egyértelműen.
Így van, Afrikában Kína keletről nyomul előre a nyugati part irányába. Rengeteg afrikai befektetést eszközölnek, csak hogy az előbb említett Szudánnál maradjak, magam is, mikor Khartoumban járok, meglepetéssel és csodálattal nézem azt, hogy minden minisztérium mellett egy párhuzamos másik minisztérium épül, amit kínai munkások építenek, kínai pénzen, állami pénzen, és mindössze annyit kérnek érte, hogy 25 éven keresztül ők végezhessék az épület takarítását. Természetesen gondolom, ebben azért vannak hírszerzési megfontolások, gazdasági megfontolások, de gyakorlatilag ezzel versenyezni sem Európa, sem Amerika nem tud, hisz a kínai állami befektetések helyett nem tud magánbefektetés, magánminisztérium épülni európai vagy amerikai pénzen. Ugye rengeteg olyan konteó elmélet van, miszerint ezek a háborúk, amelyek mondjuk 2-3 éve Maliban vívott Franciaország, vagy az Al-Shabaab, vagy rengeteg olyan, akár az Ebola is azt szolgálja amerikai megrendelésre, hogy a kínai előretörést a nyugati part irányába megállítsa, hisz bár az üzlet a háborúban sem áll meg, hisz enni, lőni, aludni akkor is kell, mégis azért nehezebbé teszi az terjeszkedést, a kínai terjeszkedést a nyugati part irányába, sőt esetleg azt mondják, hogy éppen mondjuk az Ebola járvány mesterséges kirobbantásával és a vakcina felmutatásával Amerika vissza szeretné szerezni befolyását az afrikai kontinensen, hisz arra már mindenki rájött, hogy a kínai befektetésekkel szembe menni nem lehet, ugyanannyi pénzt nem tud senki befektetni ezen a földrészen, ellenben, hogyha valakinek a zsebéből vagy kalapjából, mint a nyuszi, előhúzódik az Ebola vírus elleni szérum, akkor az még mindig befolyást szerezhet különböző afrikai területeken.
Ez egy adóásznak bizonyulhat akkor.
Jött egy nagyon fontos kérdés, és ez itt az előbbi mondani valójához kapcsolódik, hogy beszélnénk-e a nyilvánvaló fogyasztási szükséget mellett arról is, hogy Afrika készen áll-e az európai sztenderdek szerinti fogyasztásra, van-e demokratikus keret, stabil államok. És ez a kérdés azért is jó, mert az előbb említette, hogy még az ott megtermelt javakat is elhozzák a helyiek, nem ott fektetik be, tehát azért nyilván jól körül kell nézni, hogy az ember hova visz pénzt, befektetést, mert nem mindenhol ugyanazok a feltételek.
Természetesen ennek a, amint említettem, ezeknek a jogi keretrendszereknek a kiépítése van folyamatban, hisz nem csak Afrikának, hanem az európai, amerikai vagy más földrészekről származó befektetőknek is ez érdeke, és ha érdeke, akkor előbb-utóbb kikényszerítik, és ha kikényszerítik, előbb-utóbb meg is fog történni. Természetesen, ahogy említettem, nehéz összehasonlítani mondjuk Marokkót, amely egy speciális Európai Unió státuszban van, gyakorlatilag majdnem vámmentesen és minden egyéb korlátozás mentesen lehet Európából Marokkóba, vagy Marokkóból Európába hozni termékeket. Nehéz ezt összehasonlítani mondjuk a Közép-Afrikai Köztársasággal, ahol még mindig háború dúl, és a keresztény milíciák a muszlimokat ölik, ott kivételesen teljesen más fordítottan van, mint mondjuk Al-Shabaab vagy Boko Haram téren.
Azt el lehet mondani, hogy akkor leginkább Észak-Afrika, a mediterrán térség az, akivel jelenleg is lehet talán üzletelni, és ott van egyfajta jogbiztonság ilyen szempontból.
Természetesen, de azért Líbiát most kivenném ez alól, de Algériában, ahol rengeteg állami pénz áll rendelkezésre arra, hogy például magyar termékeket, befektetőket fogadjanak, vagy Tunézia, Marokkó teljesen mást képvisel, mint mondjuk ahogy Csád, vagy Nizsé, vagy Niger, ahogy itt nálunk mondják. De azért nem szabad megfeledkezni a szubszaharai országok közül, Dél-Afrikáról, Namíbiáról, Zambiáról, ahol rengeteg pénz van, rengeteg olyan középosztálybeli fogyasztó van, akinek érdemes már eladni, hisz ugye Afrika felemelkedését is a középosztály felemelkedése fogja katalizálni. Az 1 milliárd emberből ma már azt mondják, hogy 330-380 millióra tehető azok száma, akik már nem 1-2 dollárt, hanem 10-20-30 dollárt tudnak saját magukra költeni egy nap.
Nos, kérem szépen, folytatjuk témánkat, Afrikával foglalkozunk, gazdasági szempontból Balogh Sándor ezügyben a vendégünk, a Magyar Afrika Társaság elnöke. Húha, hát szűkös az időnk, hogy osszuk be, Bandi?
Rengeteg minden van még, amit meg lehetne beszélni, de beszéljünk akkor egy kicsit arról az aktualitásról, ami gyakorlatilag mai, tegnapi hír, ugye ez a Bamako rally, aminek a humanitárius részében szervező vagy segítő a Magyar Afrika Társaság. Miért fontos ez a verseny?
Ugye a Budapest Bamako verseny 10. évét éli, ez a 10. futam. Villám Géza vagy Szabó G. András, akit ki hogyan ismeri, találta ki 10 évvel ezelőtt. A Magyar Afrika Társaság úgy kapcsolódott be, hogy ilyenkor az a néhány tucat, régebben most már a néhány száz résztvevőben nem csak a versenyzés, hanem egy idegen földrész Afrika megismerése is buzog, és a segítségnyújtás is, hisz átmennek olyan szegény területeken, például Mauritánián és Malin, ami a világ 5. és 6. legszegényebb országa, ahol tényleg szükség van egy csomó mindenre. A korai időkben a versenyzők ugye nem ismervén Afrikát, nem ismervén ezeket az országokat, nem tudták, hogy mit vigyenek magukkal. Rengeteg felajánlás és ajándék érkezett, például sertés májkrém konzervben, vagy székelykáposzta konzervben, vagy több ezer plüsmaciban, hisz mindenki azt gondolta, hogy enni akkor is kell, hogyha az ember esetleg éhes, akkor nem foglalkozik avval, hogy sertést eszik, vagy nem, vagy a gyerekeknek játszani kell. A mi dolgunk az volt, hogy ezeket a törekvéseket, ezt a felbuzdult ajándékozási lázat valami olyan mederbe tereljük, ami tényleg értelmes, és amely ezt olyan ajándék tárgyakká varázsolja, vagy transformálja át, amelyik ott hasznosak. Hisz sokkal hasznosabb például az írószerek, az irodaszerek, az iskolapadok, a táblák, a kréták vitele és adományozása, hisz ha emlékszünk, és én már öreg vagyok, emlékszem saját gyerekkoromra, amikor még mindenféle dologgal, rongylabdától a fadarabig játszottunk, hisz a gyerekek mindig megtalálják a játékaikat, és plüsmaci helyett inkább torra, írószerre, papírra van szükségük, hogy tanulni tudjanak, hisz Afrika egyik felemelkedési útja pontosan a tanulás, a tudás lehet. A mi dolgunk ez volt, illetve ki dolgozása azon útvonalaknak és megtalálása azon intézményeknek, akik arra fordítják ezt az adományozást, ezeket az ajándékokat, ami fontos, hisz sok helyen hallottunk arról, hogy az adományok nem jutnak el sehova, vagy értékesítésre kerülnek, ezért a mi dolgunk mindig az, hogy személyesen szállítsuk le ezeket, személyesen ellenőrizzük azt, hogy mi történik velük, és személyesen lássuk, hogy kik és hogyan hasznosítják őket. Igen, egyébként a Bamako tegnap érkezett meg, az adományozás ma folyik. Nekünk is vannak testvérintézményeink Bamakóban, és több kollégánk vesz ma részt abban, hogy az odajutó adományokat, amelyeket 4 segélyszállító teherautó juttatott el 8646 kilométeres útján Budapestről Bamakóba, elkísérvén a 480 résztvevőt, aki 42 országból jelentkezett erre a egyik legnagyobb amatőr rallira, sőt talán a Dakar szellemi örökösének tartott amatőr rallira, ezek ma fognak átadódni, és én gratulálok minden versenyzőnek, aki célba ért, és örülök, hogy újra baleset nélkül, és minden probléma nélkül ért célba a Bamako.
Ami fontos még szerintem, hogy magánkezdeményezésből nyílt meg Afrika számos országában a közelmúltban ez a Hungarian Trade Center, Trade and Cultural Center, tehát kereskedelmi és kulturális központok. Mi ezeknek a központoknak a lényege, és miért fontosak ezek?
Mivel a Magyar Afrika Társaság rengeteg helyen vitt különböző orvosi, vagy egészségügyi, vagy iskolai missziót, mindig fölmerült bennünk, hogy valami helyi bázist kellene létrehozni, hisz mindig visszük és hozzuk, mint csiga a házát a felszereléseinket, és ez rengeteg erőt, energiát és pénzt emészt. Természetesen mi is a gazdasági válság alatt megtapasztaltuk azt, hogy vélt vagy valós indokkal az összes támogatónk gyakorlatilag kiállt mögülünk, vagy azért, mert nem volt pénze, vagy azért, mert ez jó ürügy volt, vagy azért, mert azt mondta, hogy magyar célokat kell támogatni, mivel mi egyetértünk, hisz Afrika nem a legfontosabb dolog ma Magyarországon, de a 80 ezer civil szervezetből 10 foglalkozik Afrikával körülbelül, és a 79.990 pedig különböző magyar célokkal. Tehát létre akartunk hozni ilyen bázisokat, de a megszűnő támogatásokán mi is megpróbáltuk különböző tudásunkat áruba bocsátani, és cégeknek a keleti nyitás vagy a globális nyitásokán tanácsokat adni, és létrehozni egy ilyen inkubátorház hálózatot, ahol kis Magyarországként élhetik meg az üzletemberek, ha egy ilyen idegen világ meghódítására szövetkeznek, hisz azért az utolsó 20 évben a rendszerváltás óta nem tudott a magyar kis- és középvállalkozásokban fölhalmozódni sem annyi tőke, sem annyi tudás, hogy idegen piacokra könnyen lépjen, hisz nehéz versenyezni a több évtizede ezeken a piacokon ott lévő hagyományos európai országokkal, mint belgák, hollandok, spanyolok, franciák, olaszok. Nekünk valamilyen módon elő kellene ezt segítenünk, hisz egy magyar átlag üzletember nagyjából 1400 kilométer sugarú körben üzletel, ezt mondják a statisztikák. Mi megpróbáljuk ezzel a HTCC-kkel, ezekkel a magyar inkubátorházakkal ezt az 1400 kilométer sugarú kör origóját odébb helyezni. Például Marokkóba, például Gánába, például Malaviba, például Ugandába, vagy például Ningbóba, Kínába, mert nem csak az Afrika földrészen van ilyen házunk. Reméljük sikerül, ezek olyan házak, ahol mikor az ember, az üzletember leszáll, mondjuk a repülőtéren, akkor nem kell avval foglalkoznia, hogy mennyi a roaming díj, mennyi a taxi, hisz várja egy magyar kollégánk egy ottani buszunkkal, amiben mobil wifi-vel már vissza tud csatlakozni a hálózatra, hisz azért ma Magyarországon, ha nincs hálózat, akkor mindenki megijed, hogy valami őskorba került. Viszont nem kell avval foglalkoznia, hogy átveri a taxis, nem kell avval foglalkoznia, hogy hogy jut el A-ból B-be, hisz ezeket mi megszervezzük. Nem kell avval foglalkoznia, hogy hogy tud találkozót szervezni a minisztériumba vagy egy üzletemberrel, hisz a kollégáink ezekben a házakban, ahol lakni, terméket bemutatni, mozifilmet vetíteni, esetleg magyar nyelvtanfolyamot tartani is lehet, itt mindent megkap. Úgyhogy az aranyköpésekkel, mert úgy látom az idő szorít, én úgy szeretném befejezni, hogy az afrikai embernek ideje van, az európainak meg órája, tehát nekem még van időm, hogyha máskor is gondoljátok, szívesen jövök vissza.
Ebbe a vetületbe hogy fér bele akkor a pénzbe, hogy a time is money, ugye, az a fő mondást, akkor valahol ott helye van a pénznek is. Hát igen, rengeteg kérdés bennünk ragadt, még természetesen afrikai befektetésekkel kapcsolatban, úgyhogy szerintem fogunk még beszélgetni Balogh Sándorral, Magyar Afrika Társaság elnökével. Köszönjük szépen!
Én köszönöm a lehetőséget!
És van egy kiváló kiadvány, amit maga a társaság készít, ez a Tropical magazin. amiben egy CD...
Igen, az Ezer Arcú Afrika, exkluzív külön szám, gyakorlatilag Afrika minden országáról lehet olvasni, azon kívül nemzeti parkokról, lemez melléklet, egy nagyon szép, nagyon gazdag kiadvány. Úgyhogy ezt idővel esetleg a hallgatóknak is kijátsszuk.
Júj, te most így döntöttél?
Hát igen, na, hát igen, ilyet, igen, így mindenképp.
Milyen nagy lelkű vagy.
Hadd ismerjék meg, majd gyorsan átolvassuk, és akkor utána
itt én kiragadtam jönni belőle a CD mellékletet, és következően akkor egy felvétel erről, a Bob Marley, Africa Unite.
We're moving right out of Babylon, and we're going to our father's land. Yeah, how good and how pleasant it would be before God and man. Yeah, to see the unification of all Africans. Yeah, as it's been said. Moving right out of Babylon, and we're grooving to our father.